Elgondolkodtatott Milliamit mondott, hogy középpontba került a zongora. 40 éves lelkipásztori szolgálatomban láttam egy-egy gyülekezetben, mi került a középpontba. Kicsit elmondom. Eredetileg baptista gyülekezetekben a szószék volt középütt. Volt olyan gyülekezet, hogy a bemerítő merencét tette középre, és ezért a szószék oldalra került. Volt olyan gyülekezet, hogy az énekkart tette középre, ezért a szószék oldalra került. A katolicizmusban az oltár van középen, oltárcentrikusságról beszélhetünk. A protestantizmusban a Biblia került a középre, prédikációcentrikusság van. A karizmatikusságban pad központúság van, az esemény a padokban történik, az emberekben, az érzelmi megnyilvánulásokban is, így tovább. Mindegyikről érdemes gondolkodni, ahogy egy gyülekezet születik és fejlődik, hangsúlyok jelennek meg, megváltoznak. Először kapcsolatba kezdődik. A kapcsolatok. A kapcsolat, amikor néhány emberről van szó, nem igényel struktúrát. Mert megmondjuk Mariskának, Jóskának, Ferinek, Sanyi bácsinak, hogy mi is van, hogy is legyen. Nem kell más, elég a kapcsolat, és ez így normális. Furcsa lenne, hogy első napi rendi pontunk, mikor ketten vagyunk, nem kell, nincs rá szükség. Viszont egy bizonyos létszámnál már struktúrára van szükség, és amikor struktúra kell, mert a szervezést igényli, akkor már feladatorientált vezetőkre van szükség, és már nem lehet a Pista bácsi és a Mariska néni elmélettel dolgozni, mert nem fogja bírni, mert loholna egyik helyről a másikra, és akkor se tudna ellátni, azért a szerkezetnek változni kell. Vannak olyan funkciók a gyülekezetben, amik éppen a gyülekezet egészséges növekedésében benne vannak, és azzal jelentkeznek. Jelenleg nem kell választanunk karmestert, mert hogy nincsen se zenekarunk, se énekkarunk. Amely gyülekezetekben szolgáltam, mindben volt ilyen, és itt még több más funkció, ami itt még nincs, lehet, hogy nem is biztos, hogy kell, de lehet, hogy egy idő után kell. Itt még nem kellett vezetnem nyugdíjasok bibliaóráját, bár én magam vezetem ebben a prímet. Én szívesen is teszem, mert nagyszerű dolog az Úrral élni és az Úrral megöregedni. Tehát az, hogy mi van a központban, mondhatnám most, hogy figyelem, figyelem. Minden korosztály, figyeljétek, hogy mi van mindig középpontban. És kell egy szabályos, koncentrikus körnek kialakulni, vannak kevésbé fontos dolgok, amik perifériára valók. Vannak fontosabb dolgok, amik már beljebb valók, vannak még fontosabb, és van egy leges-leges legfontosabb, aki, és itt már átléptünk szerkezettől egy személyre, akiért történik az egész, és ő a feje a gyülekezetnek, ő a testét képezi a helyi gyülekezetekben, minden helyi gyülekezetben, és kell is, hogy a fej szabja meg és irányítsa a funkciókat is. Most arra kértek engem, ez nagyon nagy téma. A 40 éves lelkipásztori tapasztalatomból sok mindent elmondhatnék, és mondhatnám a kutatásaimból, ami a nagyon nagy terjedelmet tesz ki. Egyházvezetőként is, a Teológia Bizottság elnökeként szolgáltam évekig, lelkészek között is, úgyhogy sok olyan kutatást végeztem, amit tanítani azért mertem, mert a Bibliából megismertem. Nincs rá mód, hogy most erről beszéljek. Egy témát kért a lelkipásztorom, Varga László testvér, hogy beszéljek arról, hogy miért kell a gyülekezetben egyáltalán tisztségviselőket választani, és miért van szükség jelölésre, miért van szükség választásra, miért van szükség időszakosan tisztségújításra. Hát most erről szeretnék szólni. A diakockákon megyünk végig, és majd fogok szólni mindegyikhez valamit. Még annyit, reggel 6-kor nézek az udvarra, az első, szerintem minden gazda így ébred, hogy kinéz az ablakon, és látom, hogy ott van a madár óvoda. A madár óvoda az azt jelentette, hogy kisverebek, kiszöldikék és tengelickék voltak ott, egy nagyon jó társaságban. Idétlen mozgással fölfújták magukat, és billegtek, egymástól próbáltak lopni ennivalót, és ahogy ott néztem őket, az anyjuk figyelte, macskaőrzésen volt az anyjuk. És ezek még nem érezték a félelmet. Ezek nem tud, nekik még az éhség inger nagyobb volt, mint a macska inger, úgyhogy nem tudják azt, hogy milyen veszély leselkedik rájuk. Egyszer majd ők is repülnek, és nem a földön fognak bagarászni. Egyszer majd szépen énekelnek a nekik adott hangon és dallamon, és szárnyalni fognak, és rájönnek, hogy a macska vész elől a levegő, a fenti tartózkodás az egyetlen menekülési lehetőség. És egyszer majd ők is fognak fészket rakni. Hát így van ez a gyülekezet is. Elindult, növekszik, és majd egyszer fog fészket rakni, új gyülekezeteket plántálni. Az kora kezdeti kis, hogy is mondjam, téblábolások, azok mindegyikben benne vannak, és a Jóisten nagy szeretettel védi mindenütt az életet. Akkor most kezdjük. El lehet olvasni hátsó sorból is? Akkor most teszteljük, olvassuk hangosan. Ez a baptista hitvallás. A gyülekezet tisztségviselői. Hisszük, hogy az Úr a gyülekezetek tanítására, gondozására, lelkipásztorokat, presbitereket és diakonusokat hív el a családi, a társadalmi és a gyülekezeti élet terén fedhetetlen és példamutató gyülekezeti tagok közül. Az elhívást Isten a Szentlélek vezetését kérő és annak engedelmeskedő gyülekezet választása által teszi nyilvánvalóvá. Az elhívottakat, miután hitükről és elhivatásukról vallást tettek, lelkipásztorok és presbiterek kézrátétellel és imádsággal avatják föl a szolgálatra a gyülekezet színe előtt. Most folytatjuk. A tisztségviselők a Szentlélek és az ige tanácsolása és a gyülekezet rendje szerint szolgálnak, a lelkipásztorok és a presbiterek elsősorban a lelki munka végzésére, a diakonusok az anyagi ügyek intézésére hivatottak. Semmiképpen sem uralkodhatnak a reájuk bízott gyülekezeten, de jó munkájukért, alázatos, hűséges és felelősségteljes szolgálatukért megkülönböztetett tisztelet illeti meg őket. Ez tehát a baptista hitvallás. Nem néztem meg, mert a baptista egyház oldaláról másoltam be, és láttam, hogy helyes írási hiba van benne, majd mondom nekik. Megyünk tovább. Hát miért is kell tisztségújítást csinálni? Csak egy párat így összedobáltam oda. Van, hogy megüresedik egy tisztség, vagy van, hogy elfárad, megfárad az illető, és már nem tud menni. Madaraknál maradva tudjátok, hogy mindig ékalakban mennek a vadludak, és amelyik legjobb kondiba van, az vezet. Ha közben kifárad, mert neki nincsen fölhajtó erő és húzó erő, akkor besorol a fáradtságának megfelelő szintre, és a legjobb erőben levőt engedi előre. A gyülekezet bizalmát kell bírnia, lehet, hogy mikor megszavazták, megválasztották, ezt bírta a bizalmat, de lehet, hogy menet közben, lehet, hogy épp a szolgálata végzése közben, vagy egyéni, vagy családi, vagy valamilyen ok miatt meggyengülhetett, és nem képes ezt már végezni. Akit a gyülekezet rendel ki, az sose önjelölt, a gyülekezet, aki kirendel, az hívhat vissza. A gyülekezet visszahívhatja azt, aki bármi oknál fogva olyan helyzetbe kerül. Imádkozva és gondolkozva választ a gyülekezet, és az újabb nemzedék közben fölnő. Lehet, hogy 4 év múlva már olyanok lesznek alkalmasak, akik jobb erőben vannak, most lelki erőnlétre gondolok, mint azok, akik esetleg akár koruknál fogva, akár miért már megfáradtak. És van egy szolgálata, kötelessége is a gyülekezetnek, a staféta átadás a következő utánunk jövőknek. Mindig a kor is változik, egyébként sokkal jobban hasonlítunk a korunkra, mint gondoljuk. Újabb kihívások érkeznek, amiben egy másik generáció nőtt fel abban a kultúrában. És a lehetőségek is úgy változnak, amikre föl kell készülni, vagy esetleg bizonyos speciális területre is kell ember. A gyermekek, a családtagok, a feleségek nagyon nagy szerepet kapnak, és mondhatjuk, hogy másodlagosan terhet viselnek, ha akarják, hanem. Tehát rájuk hárul valami, mert ki lesz vonva a gyülekezeti szolgálat miatt a nagyobb családba az apa, ebben az esetben a szolgálattevő, és a feleségre több teher, és a gyermekekre is több teher van, amit nem választottunk nekik, azt egyszerűen kapják. Tehát nekik is meg kell fizetni az árat. Minden szolgálatnak egyébként ára van. Így jön a sor, hogy jelölés vagy kiszemelés, és akkor a jelölés után jön a választás, vagy összeírás, ezek bibliai fogalmak, majd visszatérünk rá. És azt mondja, ott mondta Mózes, hogy ti magatok közül. Péter azt mondta az új szövetségi gyülekezetben, ti magatok közül. Nézzétek meg, hogy kit látok ti alkalmasnak. Mi ez, ha nem jelölés? Tehát ez, amikor ezt tesszük, akkor biblikusan járunk el. Hogy lehetne másképp? Fej vagy írás? Hogyha a fej, akkor te vagy. Ha írás, akkor meg azt mondjuk, meg van írva, engedelmeskedj. Úgyhogy meg lehet csinálni, ezt csak megjegyzem, hogy ezt a fiatal házasok csinálták, amikor kimenjen reggel a boltba. És akkor a férfi megcsinálta az asszonynak engedelmeskedni, akár ha feljött ki, akkor én mondom meg, ha másik, akkor meg van írva, engedelmeskedjen az asszony. De ezt csak azoknak mondtam, akik még nem házasok, mert ez úgysem működik. Egyet már is le kell szögezni, hogy a gyülekezetben mindenféle tevékenység, ami a vezetést illeti, az pásztori. Egyszerűen, ha az pásztori lelkületet igényel, mindegy, hogyha bármilyen karizma van, mögötte ott kell lenni egy pásztori lelkületnek, és mindenkit, akit Isten erre elkészít, az erre fogja fölkészíteni. Menjünk tovább. Akkor léptesd. Hát ez jó megkavarta, de megjött. Jó. Tovább. A Biblia világossá teszi számunkra a kritériumrendszerekben, hogy leírja a személyt, a személyiséget, az egyéniséget, hogy ő milyen legyen. Tehát van egyszer egy személyre vonatkozó kritérium, és van egy szerep leírás, vagy munkaköri leírás, amire az ember személy, ha megvannak azok a kritériumok nála, ami a személyre van szabva, akkor fogja tudni jól ellátni azokat a szerepeket, amiket Isten elvár tőle tovább. Hát ilyen például, hogy az elhívás az vertikális, nem lehet horizontálisan. Az csak Isten teheti. Nincsen demokratikus proféta választás, ugye? Tehát a demokratikus elemeket a gyülekezet használja, de nem gyülekezeti demokrácia. A démosz az azt jelenti, hogy a nép. A kratos az erő és uralom. A demokrácia azt jelenti a népuralom. A teokrácia, a teosz, az Isten azt jelenti, az Isten uralma, az Isten országa. Tehát nekünk nincs a gyülekezetben demokrácia, hanem demokrácia. De mi, teokrácia. De mivel a társadalom, a Biblia ezt testvéri közösségnek nevezi, koinóniának mondja görögül, ugyanolyan módon közösségi szabályokat kell, hogy kialakítson, és ezt nevezhetjük társadalminak, közösségének. Tehát itt a demokratikus rendszer eszközei megjelennek. Tehát a küldés, akit Isten elhívott, azt fogja küldeni. A gyülekezetnek csak egy dolga van. Fölismerni azt, kit hívott el az Isten, és hivatalosan beállítani a szolgálatba, akkreditálni ezt kirendelésnek, felavatásnak, megbízásnak nevezzük. Hát a kritérium rendszer az le van írva, majd több helyen megtaláljuk. A személyre nézve az egy kiváltság, ha Isten megtiszteli, hogy a szolgálatába vonja, és akkor van neki egy kötelezettsége, ami, és kötelessége, és egy kötelesség tudat fog kialakulni ő benne, mert tudja, hogy ez nagy kiváltság. És ilyen szempontból maga az egész szolgálat egy vezető, mint ahogy a pásztor felügyel a nyájra, vezet, de nem úgy vezet, mint egy katonatiszt, vagy egy egyéb parancsnok, hanem pásztorként, inkább terelgető. És a szerepeknél megtalálható az, hogy ő tudja, hogy felelősség van rajta, számon kérhető abba, amilyen szerepeket rábíznak, és hogy el kell neki számolni. És a Bibliában szolgavezető, a mester azt mondja, figyeljetek, hát én ugye azt mondjátok, hogy én vagyok a mester, de látjátok, hogy szolgálok. És azt mondta, nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. A világi szisztémában az van, hogy az a nagy, akit sokan szolgálnak. Bibliában Istennél az a nagy, aki sokakat szolgál. Tovább. Mutasd meg az utódodat, megmondom, ki vagy. Ez a családba is igaz, ez mindenféle szolgálatra igaz. Kit nevelsz ki magad mellett? Megkívánják el környezetedben, hogy olyanok legyenek, mint te, illetve ugyanazt az urat szolgálják, akit te. Ez igaz így is, hogy amikor a gyülekezetben valaki szolgál, akkor mellette Mózes mellett Józsué, Pál apostol mellett Timóteus, tovább. A gyülekezet kineveli az utánpótlást. Ez egy nagyon fontos terület. Nem hiába tudjuk, hogy nagyon megéri befektetni a gyermekekbe, és nagyon megéri befektetni a fiatalokba, és a friss megtérőket biblikusan megalapozva felkészíteni, mert akkor, ha jó alapokon vannak, akkor tudnak fejlődni. Tovább. Van egyszer a 2 éves gyülekezeti tagság, ami kritérium ahhoz, hogy valakit előjárónak választhassunk a gyülekezetbe, és az, hogyha valaki teológiára jelentkezik, mondjuk lelkipásztori elhívást érez, és 2 éves gyülekezeti tagság nélkül erre nem jelentkezhet. Ezt miért tesszük? Következő, látjuk, ennek az igének teszünk eleget, azt írja Pál apostol, ne legyen újonnan megtért ember, nehogy felfúvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Tehát ezt Pál apostol később írja le, mikor már gyülekezetekben tapasztalatra tett szert, őt se fogadták, ő nagyon jól tudja, hogy egyszerűen jellemében alkalmatlan volt, úgy mondta volna már Damaszkusz, amikor megtért, úgy mondta volna, nem volt hitele, a stigma rajta volt, üldözte a keresztényeket, spionnak beépített áru, azt gondolták, ez egy fogás, taktikai fogás, hogy ő most játssza az eszét, hogy most, én most már egy vagyok közületek, tesó, nem zöltek be neki. Barnabás lelki gondozói ajándékot kapott, látta, hogy ebben az emberben van valami embrionálisan. És elkezdte pátyolgatni. Elvitte Jeruzsálembe. Beajánlta az apostoloknak, és Barnabásért elfogadták, azt mondták, hát lelke rajtad, akkor most csináljad. Foglalkozzál vele. Végül meg akarták ölni ezt az embert, egzisztenciálisan életveszélybe került Pál, mert mikor rájöttek, hogy tényleg átállt a másik oldalra, ugyanazok a zsidók, akik hivatalos papírt adtak az üldözésre neki, azok azt mondták, most már likvidálni kell ezt a Pált, úgyhogy levitte Cezáriába a lelki gondozója Barnabást, nem tudom, Portósan, vagy hogy feladták, hogy menjen haza Tarzusba, mert használhatatlan volt. Egyébként, ha föltűnik egy üstökös, az üstökös, mikor fényt ad, már zuhan. Már zuhanóban van. Vannak, akik nagyon hamar beállnak a szolgálatba, és az ördög annyira megzavarja őket. Billy Graham még felismerték, hogy például, amikor tömegnek ugye sokfelé szolgált, megtért mondjuk egy világhírű rockzenész. Tehát valami olyan, ami a világi szórakoztató iparba nagyon előkelen helyen járt, és a züllésről volt hírhet. Megtért, és a következő vasárnap felállították, beajánlták a testvérek, hogy az Úr dicsőségére hadd mondja el, hogy megtért. Na most mit csinált? Ezt Grahamtól olvastam, hogy lehet ugyanan születni, könyvet ajánlom, megvan magyarul, el lehet olvasni. Kiállt az illető, azt mondják, tudjátok, ismeritek ezt a számot, amit énekeltem, vagy írtam, ugye, tudjátok, miket csináltam, és elkezdi mondani, 99%-ban dicsőséget adott a sátánnak, mert mondta, hogy milyen gonoszságokban élt. De halleluja, megtértem. Taps, lejött. Mi volt a lényeg ennek? Kinek a dicsősége? Tehát dicsőítette a sátán, tudjátok, miket csináltam meg, még ha elmondanám, ennek nincs értelme. Később rájöttek rá, még azt mondták, de én érzem, hogy engem elhívott az Úr a szolgálatra. Tudod mit? Menj el 2 éves bibliaiskolába, szívd tele a fejedet, a lelkedet, a szívedet, a jellemek Krisztusban váljon, és majd utána beszélgetünk, ha még mindig azt mondod. De lehet, hogy közben megmondja neki Isten, hogy nem kéri tőle azt. Lehet, hogy egy megszentelt életű énekes vagy zenész maradjon inkább tovább. 4 éves választott előjárósági gyakorlat után lesz valaki avatható, ha arra a kritériumok szerint érdemes. Ez jelenti a presbitert, diakónust, és ezt miért tesszük, ennek milyen alapja van. Nézzük. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Hát ennek teszünk eleget, amikor megvizsgáljuk előbb. A 4 éves előjárósági forgolódásban kitetszik a gyülekezet előtt, hogy Isten őt erre a szolgálatra elhívta is, hogy a lelki a szolgálatában növekszik, és hogy Isten kiteljesíti őt, és a gyülekezet bizalma megerősödik felé, és majd utána lesz lehetünk fig a kézzátételes kirendelésre a szolgálatban. Akár presbiter, akár evangélista, akár diakonus, tehát amilyen szolgálata kirendeli, előtte már a gyülekezet tudja, hogy egy érett, alapos embert fog ebbe a szolgálatba beállítani tovább. A ha van kritérium. Ha van, igen, ha nincs, nincs. Ez a lelkipásztor, illetve püspöknek a kirendelése, az ige pedig így hangzik, ha írja Pál apostol, ha van olyan a gyülekezetben, ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek. Ha van olyan, ez egy olyan feltétel, azt mondja, ha van, akkor igen, ha ez a feltétel nincs, akkor az avatás nem kerülhet napirendre. Tehát ha van, ez egy nagyon fontos dolog, és a gyülekezet, ha normálisan él, akkor lesz. Legyen. Szüksége van a gyülekezetnek, hogy kifejlődjenek. De csak azért, hogy avatást motorikusan csináljon, vagy eljött a 4 év, vagy eljön bizonyos időszak, hogy már olyan régen volt, még csak hozzáteszem, mivel az avatás visszavonhatatlan, a kézzátételes kirendelés, vannak feltételei, ha valaki mondjuk mentálisan vagy korosodás miatt nem tudja ellátni, vagy olyan súlyos bűn jön be az életébe, hogy egy életre szólóan elveszítette a tekintélyét arra, hogy ezt a szolgálatot végezze. Szóval vannak kivételek, amikor a gyülekezet ezt ő maga is eljuthat természetesen oda, hogy ezt egy ilyen súlyos oknál fogva kérheti. Különben a katolikus egyházban ezt az értelmezést úgy tartják, hogy aki egyszer föl lesz szentelve, az mindig jogos arra, illetékes, hogy misét bemutassa. A Gecse Gusztáv, aki átment a elmúlt rendszerbe, a politikába és a kommunistákhoz, ő volt a kommunistáknak a bizonyos jegyzetírjú írója a Bibliában. Évfolyamtársa volt Makón, ahol Szegeden szolgáltam, hozzám tartozott, és mondja, figyeld, találkoztam vele egy presszóba, összefutottam Pesten is, mondom neki, hát mi ütött beléd, hát hova jutottál? Mit magyarázza, tudod, azt tanultuk, hogy én most is misészhetek. Épp olyan érvényes. Na most ezt gondolom nem kell ragozni, aki Bibliát valaha olvasott és ismeri, lehet tudni, hogy ez köszönő viszonyban sincs a szentírási kritériumokkal. Tovább. Most megnézzük azokat a helyeket Ószövetségbe, Újszövetségbe, hogy megvannak-e ezek a lépések, amiket mi gyakorlunk. És miért gyakoroljuk? Azért gyakoroljuk, mert itt találjuk a Bibliában. A jelölés és választás fedezhető fel, amikor Jetró megjelent, meglátogatta a vejét, és látta, hogy ott van az a tömeg, hát most 1,5 milliótól 3 millióig szokták számolni azt a csapatot, azt a tömeget, akik kijöttek Egyiptomból. És amikor Mózeshez jöttek, mert Mózes volt a bíró, és ő bíráskodott a tyúkperektől kezdve bármibe, ami vitás kérdés volt. És akkor azt mondta neki Jetró, ahogy itt figyellek, mert ugye ő egy külsős volt, mert ő egy pogány ember volt, de egy fejét használó ember, és egy tisztességes ember. Egy ilyen lányt vett el egyébként feleségül Mózes, úgyhogy Mózes bölcsen választott, amikor ő megnősült. Na most azt mondja neki, fiam, ezt nem csinálod, te is kiborulsz, meg másokat is kiborítsz, röviden így lehetne fordítani, ezt így nem fogod bírni, ki fogsz égni. És azt mondja, én ezt elmondom neked, hogy nézzél szét, biztos, hogy vannak rátermett emberek még ebbe a hatalmas néptömegbe. És állíts be őket munkatársi szerepbe, és hozzá csak a legfontosabb ügyek tartozzanak. Azt mondja, ezt én mondom neked, de tudom, hogy neked nem én vagyok a főnököd, majd ha az Isten is ezt mondja neked, akkor csináld. Hát Mózes jelentette Istennek, mit mondott az apósom, uram. És itt ez nekem nagyon tetszik. Isten nem rabja a szabályainak. Isten nem kicsinyes. Egy igazságot kimondathat bárki által. Csak azt mondta neki Isten, hogy Mózes, igazad van, igaza van az apósodnak. Hát most én kérem, hogy csináljad ezt. Akkor ez történt. Így mondta a Jetró, kritérium a következő. Ilyeneket nézzél, akik neked segíthetnek, gyerékemberek, istenfélők, hűségesek, és nem lehet őket kenőpénzzel megvenni. Gyűlölik a veszegetést. Hát ezek aztán ilyen emberek. Hát ilyen ember kell, és ha ilyen embered van, az nagy segítség lesz. Aranyat ér. A beiktatás pedig ott következik, ami a gyülekezeti ratifikálás vagy kirendelést, azt mondja, és tedd őket előjáróká. Tehát add meg a módját annak, hogy be legyenek állítva, hogy nem önjelöltek, hanem legyen egy kirendelési aktus, ahol ez mindenki tudja, ennek az ünnepélyességével, hogy ők meglettek bízva és felelősek ezért a területért. Következő. Majdnem 40 éve eltelik a törvény másodszor, görögül Deuteronomium, így nevezik a nemzetközi teológiai elnevezésben Mózes 5. könyvét. Ez azt jelenti, hogy eltelt 40 év, egy generáció kihalt, és senki nem mehetett be Józsuén és Káleven kívül, akik akkor 20 éven fölül voltak. És egy új generáció felnőtt, nem voltak ott a Sinainál. és akkor megismételte a törvényt ennek az új generációnak Mózes, és amikor megismétli, ő így mondja el, ezekkel a szavakkal, most már saját szavaival meséli el a új generációnak, hogy mi is történt akkor, amikor ez a dolog történt, Jetró szisztéma. Azt mondja, hogy itt már nem úgy mondja, hogy Jetró kérte, hanem Mózes, hogy Isten ezt kérte, mondta Istennek, ő is panaszkodott, hogy nem bírom már. Ez volt a jelölés és a választás, hogy jelöljetek ki törzsenként. Ez nagy előkészületet igényelt. Oda hívta a törzsfőket, a nagy családvezetőket, és egy megbeszélés, mondhatom, egy gyűlést tarthatott nekik, és elmondta, hogy mi az igény, mik azok a kritériumok, és akkor ő itt megint elmondja fejből a kritériumokat, bölcs, értelmes, tapasztalt emberek legyenek, és azt mondja a beiktatásra, hogy és én előjáróitokká teszem. Kérlek, hogy ti hozzátok ide őket, és én pedig majd megadom a módját, hogy hitelesen beiktatom a szolgálatba. Tehát ez, ennek alapján, egyébként a zsidóság a mai napig is ezért teszi ezt, a kézzeltételes avatás is Mózesig megy vissza, majd azt még megnézzük tovább. Az Ószövetségben voltak, amit Újszövetségben diakonusoknak nevezünk, azok voltak a bírák, a mindennapi élet tevékenységi, szociális területet érintő dolgokat intéztek, és voltak a karizmatikus vezetők. A karizmatikus vezetők azok az új szövetségben a presbitereknek felelnek meg, a lelkipásztoroknak, akik az Istennel való kapcsolat és a szellemi vezetés területén vannak. Egyszer azt mondta Isten előtt Mózes, és ezt a pszichológia kiégési szindrómának ismeri, vagy nevezi, hogy nem bírom már, Uram. Nem bírom. Tudod, mit csinálok? Meghalni kívánok. Van egy olyan fáradási pont az emberben, amikor kívánja a halált, a legnemesebb munka közben is. A legnemesebb munka közben is. Van egy határ a teljesítő képességünknek, és ha azt sokáig feszegetjük, hát vagy stroke lesz belőle, és akkor szoktuk mondani kórházalátogatáskor, ugye a horizontális állapotban vertikálisan tanul nézni. Amikor már fekszik az ember, akkor kezdi átgondolni, hogy miért nem is lassítottam előbb. Ez igaz a lelkivezetőkre is. És a gyülekezetnek erre oda kell figyelni, ne legyen egy emberen túl sok. Az efézusi gyülekezetben van olyan, hogy Pál apostol azt mondja, azért adott az Úr némelyeket apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul, ez az öt felkészítő szolgát, én edzőknek szoktam nevezni, akik a csapatból kihajtják nem a lelket, hanem kihajtják, amit csak lehet belőlük. Láttatok már olyat, hogy valaki világbajnokságot nyert, vagy olimpiát, és utána oda ment, hogy jaj, te bitang, edző, majd kiköptem a tüdőm, úgy meghajtottál az edzéseken. Hanem földobják örömükbe az edzőt. Pedig már sokszor lustaság miatt abba hagyná az ember. És amikor a gyülekezet vezetői titeket majd csipkednek, az nem azért van, hogy csak úgy bosszantsanak, hanem azt jelenti, nem úgy, hogy meg tudod csinálni. Van benned Isten adta képesség. Tessék, vállald a te részedet, vállald. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy különös esemény. Azt mondta Isten Mózesnek, most nincsen pontosan leírva, de feltételezhetjük a sorok között. Azt mondja, te most egy nagy feladat előtt állsz, menj és járkálj az emberek között, szerez egy csomó információt, hogy ki milyen ember. Kiben lehet ezeket megtalálni, amik szintén olyanok, amit csak Isten tud. Isten tud pontosan, és a lelki emberek látnak bele valakinek a szellemi kapcsolatába. Azt mondta, 70 férfit hozzál, és a beiktatást azt maga Isten végezte, és vertikálisan. Elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt. Itt természetesen arra kell gondolni, hogy nem az ő hogy az ember test, lélek és szellem. Szó szerint itt a Bibliában szellem volt, szellem van, tehát hogy van az Isten szelleme, és az Isten szelleme betölt embereket, rászáll, fölhatalmaz, fölruház, ilyen szavak vannak, az megnyugszik rajta, ilyen szavakkal van kifejezve a Bibliában, mikor Isten valakit így lefoglalóz, és beállít a szent szolgálatba. Ezek ugye a profétáknál láthatók elsősorban, de vannak ilyen, voltak ilyen királyok, meg voltak olyan emberek, akikről az Ószövetségben kevesebbet, ez létszámában sokkal kevesebb, és nincs meg az a jog, ami az Új Szövetségben pünkösd után a hívők mindegyikének. De hát itt azt mondta, hogy Isten, hogy figyeld, akkor nekik is osztok az én lelkemből, ez olyan, hogy itt nem tortaszeletre kell gondolni, hanem ugyanúgy benne lesz az Isten, ugyanúgy Isten magához közel engedi ezeket az embereket. Ugyanúgy fel fogja tudni készíteni, föl tudja vértezni, ad nekik látást, hogy lelkiképpen nézzenek szét az emberek között, a gyülekezetbe. Eszembe jutott az eset is, amikor ugye Illés készült a mennybe, tudta, a profita tanítványok is tudták, és akkor azt kérdezte Isten Elizeustól, hogy kérsz valamit? Hát azt mondja, azt kérem, hogy a benned levő lélek kétszerese legyen bennem. Kettős mértéke. Sokan azt gondolják, hogy két darab szentlélek. Ez tévedés. Az első szülöttnek mindig kettő részt jutott. Az első szülött mindenből kettő részt kapott, azt jelentette magyarul ez a hebraizmus, hogy szeretnék az utódod lenni. Szeretném, ha Isten azt a munkát, amit benned elkezdte, azt én folytathatnám. Hát azt mondja Illés, Elizeus, olyan dolgot kérsz, ami meghaladja az én válaszolási lehetőségemet. Ez, aki engem elhívott, az megteheti veled is, de hogy megteszi-e, ez az ő hatásköre. Megtette? Megtette. Mikor ment vissza ugyanaz az Illés palástjával, szétnyílt előtte a Jordán, és az 50 tanítvány megfogalmazta, Jé, utódja lett. Utódja lett. Ő benne folytatódik. Egyébként, ha valaki úgy gondolja, hogy kétszer annyit kér, akkor némelyek azt mondják, hogy majd nagyobb dolgokat teszek, Jézus is mondott ilyet. Szerintem ez zavar. Ez a Biblia összefüggésében nem áll meg. Azt jelenti, hogy egy pökhendi, büszke embernek kellett volna Elizeusnak lenni. Te csináltál valamit, Illés, de én még egyszer olyan nagy akarok lenni. Na, hol leszel te hozzám? Én dupla nagy... Ez távol legyen. Távol legyen, mondaná Pál apostol. Ez szóval se jöhet. Elizeus Illés kezére vizet öntött. Így kezdte a szolgálatát. Egy alázatos ember volt. De a szívekben ott volt a készség, hogy Uram, úgy szeretném, hogy ez a munka Illés elmenetével nem állna meg. Kész vagyok. Ha gondolod, akkor én örülnék, ha folytathatnám. Isten megadta neki. Tehát úgy van leírva, hogy a 70-ből csak kettőnek tudjuk a nevét, de az egy fontos dolog, hogy ők is az összeírottak között voltak. Mózesnek szólt az, hogy ő gyűjtse össze, ezek szerint Mózes csinált egy 70-es listát. A részleteket megint nem tudjuk, de ez a jelölésnek és a megvizsgálásnak, a kiszemelésnek a folyamata. Tovább. Az Új Szövetségben nézzük meg. Amikor megint tömegről van szó, a struktúra változott. Nem 12 tanítvány, nem is 70 tanítvány, hanem egyszerre 3000-en tértek meg, utána 5000-re növekedett, a tanítványok száma aztán sokszorozódott, sok ezerre. És ez egy új szerkezetet igényelt a feladat ellátásában. Azt mondták, panaszkodtak, hogy a héberül nem tudók, asszonyok, nem kaptak szolgálatban szerepet, mert nem tudtak kommunikálni, elfelejtették a otthoni nyelvet, a héber nyelvet, vagy arámi nyelvet. És ekkor az apostolok Péterrel az élen azt mondták, hogy Hát figyeljetek, eljött az idő, hogy csináljuk azt, amit Jetró mondott annak idején. Akkor most ti választatok ki magatok közül olyan embereket, akik erre alkalmasak. Most itt hadd illusztráljam kicsit parodizálva. Ha mindenki alkalmas lett volna, akkor azt mondja, számoljatok hétig. Ki akar? Egy, kettő, öt, még kell kettő. Na, megvan, hét, menjetek. Vagy itt állnak sorba egy, kettő, hanem, tehát hét, kész, csináljátok meg. Hát az, hogy kihordják a széket, vagy behordják, ezt meg tudják csinálni. De ehhez olyan kritérium volt, ugyanazok a lelki kritériumok, mint egy lelkipásztornak. Ugyanazok. A mi gyülekezetünkben is, mikor figyeltem, voltak ilyen diakonusok, volt olyan testvérnő, aki nagyon alázatos volt, nagyon szerényen élt, igazán nagyon szegény volt, de mindig megelégedett. A gyülekezet, mint ez a gyülekezet, és próbál odafigyelni a szociálisan rászorultakra, és segíteni. Ez mindenütt így van a gyülekezeteinkben. Volt egy külön, tehát a vezetőség egy nagyobb gyülekezetben, akik ezzel foglalkoznak. És volt egy másik eset, egy másik testvérnő, az mindig panaszkodott állandóan, mindig, hogy milyen nehéz neki, kevés, és akkor hát azért kapott, mert panaszkodott. És kiderült, egy bölcsdiakonus utána járt, hogy el van dugva a szalmazsákba a pénze. És közben szegényen él, és a gyülekezet segélyét kapja. És akkor egy bölcsdiakonus azt mondja, hoppá, itt most el kell beszélgetni ezzel a testvérnővel, hogy az a pénz, ami ott van a szalmazsákba eldugva, és az, hogy ő elfogadja a gyülekezet, ez Isten előtt nem kedves. És a gyülekezetnek ez bölcsen kell tudni a vezetőnek állásfoglalni, hogy ki az, aki tényleg rászorult, ugyanígy mondja az özvegyekről, hogy a valóban özvegyeket kell támogatni. És akinek vannak rokonai, szerettei, tartsák el az özvegyen maradt családtagot, és ne maradjon a gyülekezetre az. De ehhez kell egy olyan bölcs vezetés, aki ezt szépen átlátva meg tudja tárgyalni, és tud segíteni. És azt mondja, hogy a kritériumok jó bizonyság van kívülről, tehát a közvélemény. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten azt mondja, hogy a lehetetlen, hogy a munkahelyén vagy a szomszédjával összeférhetetlen valaki, és akkor alkalmas lenne a gyülekezeti szolgálatra. És ha mi lenne, ha meghívná a meg csak tudná hívni a szomszédját. Nem is kellene neki az a Krisztus, amit ő képvisel. Hiteltelen lenne. Telve vannak lélekkel, szentlélekkel, és bölcsességgel a szentlélek szolgáltatása jelenléte a bölcsesség beszéde. És akkor a beiktatás szintén azt mondja, állítsuk akkor be a szolgálatba. Hasonlóan, mint ahogy Mózes beállította, most az apostolok beállították, imádkoztak, kezüket rájuk tették, ez a mózesi gyakorlatnak a folytatása. Tovább. Akkor most vessük össze a kritériumokat. A bírák, az első kettő ugyanaz, csak a másik Mózes későbbi összefoglalása, derék, istenféle, hűséges, veszegeté, gyűlölő, bölcs, értelmes, tapasztalt, a karizmatikusoknál pedig már a név vénei és előjárói. Tehát akik már megfeleltek azoknak a kritériumoknak, hogy ők vezetők lehettek. A karizmatikus véneknél pedig Isten az életüket ugye olyannak látta, hogy megtisztelte őket, hogy az ő lelkét kiárasztotta rájuk, és ez újszövetségi szóval Kenetnek is szokás mondani, hogy Isten adta nekik ezt a kapcsolatot. A diakonusok, ugye a diakonosz az a szolgát jelent, a kónia az port jelent szó szerint, a dia az azt jelenti keresztül át, a diakónia az poros szolgálat, vagyis manuális, kötényes szolgálat. Asztal körüli szolgálata választották az első hetet. Jó bizonyság, lélekkel telt bölcs. Tovább. A szolgálat átadásra van egy klasszikus példa, hogy mondtam, a zsidók a mai napig is ezt veszik alapul, mi is tudjuk, hogy az eredete, a gyökere az ide vezet vissza. Azt mondta Isten Mózesnek, menj a bátyád után, menj fel a hegyre is, meghalsz. Mind a ketten lejárattatok engem, a dicsőségemet nem adtátok meg, nem mentek be az ígéret földjére. És Mózes, ahogy Pál apostol is a tövis miatt, eleinte szólt, utána megértette, hogy Istennel itt nem lehet vitatkozni. Ennek semmi köze nem volt az üdvösségükhöz, csak bizonyos dolgot nem adott meg nekik Isten. Mózes így felelt az Úrnak, miután mondta, hogy menjél fel a hegyre. Az Úr a minden embernek lelket adó Isten. Rendeljen egy férfit a közösség élére. Ez annyira pontos fogalmazás. A vezetők és a szolgáltatók honnan kerülnek elő? Isten, aki adta mindenkinek a lelket, tudja, hogy ki milyen, kiben milyen lélek van. És ha gyüleket, ezért imádkozik, Uram, add meg, hogy mindenki a maga a megfelelő helyére kerüljön a neki kiosztott ajándékok alapján. Az nagyszerű. És annyira pontosan fogalmazott ez a Mózes, hogy hát akkor a tény az, hogy a minden embernek lelket adó Isten ki tudja rendelni, aki a múltban, jelenben, jövőben ott van. Az legyen előttük, jártukban, keltükben, vezesse a harcba, vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az Úr közössége, mint a pásztor nélkül való nyáj. Emlékeztek, az Úr Jézus ezt idézi, amikor egyszer szétnézett, azt mondja, látta, olyannak látta őket, mint a pásztor nélküli juhokat. És utána mondja az Úr Jézus, hogy kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat. Megint erről van szó. Ugyanazt a minden embernek lelket adó Isten kell kérni. És akkor ezt mondja neki Isten, na most akkor vedd magad mellé Józsuét. Azt jelenti, ugye Józsué már ott volt hosszú éveken át ő vele, és azt mondja, hogy teljes mértékig adja át neki mindent, mert lélek van benne. Vagyis már Isten adott neki olyan közösséget az ő lelke által, hogy készítette erre a szolgálatra. Én visszagondolva láttam, amikor a gyermekeinkkel Isten elkezdett dolgozni. Mondtam egyszer a feleségemnek, de jó, hogy ezt Isten megadta nekünk. Most már figyeled, nem nekünk fogad szót a gyermekünk, hanem az Úrnak. Ez nagyon fantasztikus, mikor észre lehet venni, hogy Isten dolgozik a gyermek szívébe, és már azt teszi, amit neki a lélek mond. Én már nem, ha itt leszek, ha nem, a legjobb kezekben van. És a gyülekezetben ugyanúgy észre lehet venni. Most, ha visszagondolok, most 14 évvel ezelőttre, van egy ebből az András misszióból, akikért imádkozom, itt van mindig nálam. Megnéztem, most itt vannak a mostani előjárók. Még akkor ott van Tamás, ilyen csonthitetlen volt. És amikor megnéztem ezt, imádkoztunk értük, és Isten megadta. Már Isten tudta, hogy egyszer az ő terve szerint valaki hova fog kerülni. És azt mondja, ekkor add meg neki azt a módot, a tekintét, hogy hogyan állítsd be a szolgálatba. Tedd rá a kezed, állítsd oda a pap elé, állítsd a közösség elé, most mondjuk gyülekezet elé, iktasd be a tisztségébe, adj neki olyan méltóságot, mint a tied, hogy hallgassanak majd rá az Izrael fiai, vagyis hogy lássák, hogy te átadtál minden jogkört és tiszteletet. És ha te nem leszel itt, ugyanúgy Isten emberre lesz ők köztünk. És ez így is történt. Tovább? Nincs tovább? Akkor abba hagyjuk. Vagy félbehagyjuk. Tényleg így van, hogy félbehagyjuk. Kívánom a testvéreknek, hogy az Úr lelke beszélgessen tovább mindenkivel, és még egyet hadd mondjak el, tiszteljék nagyon az előjárókat, a szolgálattevőket a testvérek. Mindenkinek van magánügye, mindenkinek van családügye. Ezen túl vállalnak olyan időt és lelki energiát igénylő dolgokat, amik ezen a földön nem lesznek észlelve és jutalmazva. Ezt az Úr majd a másik oldalán fogja megfizetni. És így van, aki hű volt a kevesen, többre bízlak. És még egyszer hadd mondjam, hogy mikor beállnak a szolgálatba, akiket a gyülekezet megválaszt, imádkozzanak a feleségükért. Mert én tudom az én feleségem mit, nem tudom el igazán van, de láttam, hogy mennyi nélkülözött miattam. Szegényként kérdezte, mikor összeházasodtunk, hogy mikor jössz. Hát mondom, hogy mondjam meg neki. Hát mondtam, érkezésem előtt röviddel még nem leszek itthon. És hát kapcsolt, hogy rossz kérdés volt. Ilyet egy lelkipásztortól nem kell kérdezni, mert ahogy egy orvos kimegy adott esetben egy beteghez, hogy mikor végez, azt nem lehet megmondani. Viszont emlékszem rá, hogy a határokra mennyire kellett vigyáznom. Megjött az 5 éves fiunk Tamás az óvodából, nyitva volt a konyha ablak Szegeden, kérdezi a kis táskájával, vállán volt, hogy apu, itt hon van? Azt mondja, feleségem, nincs. Megfogta, odavágta a falhoz, azt mondja, be sem megyek. Mondta a feleségem, tudtam, hogy most fejemhez kell kapni, mert a gyermeknek valami fontos megosztani való lett volna, és én nem voltam elérhető. Meg észrevettem, hogy ha egy vadidegen gyerek jön be, ahhoz oda megyek, és ott hagyom az enyémet. És akkor az úr megfogott, hogy figyelj, hát az nem lehet értékesebb. A családod nem lehet értékesebb. Vagy a családodtól nem lehet értékesebb egy másik. Ugyanannyit ér az, meg ez. De itt nagyobb a felelősséget, ott nincs olyan felelősséget. Ahogy mikor szokták mondani, majd haldoklunk, nem azt sajnáljuk, miért nem voltunk többet gyülekezeti tanácskozáson, vagy előjárósági megbeszélésen, vagy valami gyülekezeti programon. Egyébként a programok néha ide kerülnek középre. Hanem azt fogjuk sajnálni, miért nem voltam több időt a szeretteimmel, mikor haldoklunk. És nem az, hogy miért nem voltam több időt a munkahelyemen. Ez a pörgés sürget, a fontos néha marad. Erre nagyon kell vigyázni. Szép emléki, drága szüleim jutnak eszembe. Egy nehéz gyülekezeti tanácskozás után késő este jöttek haza, kisfiú voltam, és akkor bejöttek, mert állandóan, ugye, ez ventilálásnak mondja a lélektan, hazáig mondták, tele voltak keserű, hogy tehet ilyen az a testvér, hogy nem tud megbocsátani, meg így mondták. Bejöttek ezzel a hangerővel, és akkor azt mondták, hogy alszanak. De én erre ugye kinyitottam a fülem, meghallják a gyerekek, és örülök, hogy meghallottam. Azt mondja, hogy édesapám, figyelj, annyira tele vagyunk ennek a testvérnek a dolgaival, hogy mindig ezt mondjuk. Ennyi rosszat te is mondod, én is. Most már itt abba kell hagyni. Mert ezt folytatjuk, nem fogjuk tudni szeretni. Ezután akár te, akár én felhozom. A másik mondjon róla jót. Jó? Egyezünk meg. Mert különben nem fogjuk tudni szeretni. A mai napig nem felejtettem el. Talán 5-6 éves lehettem. Hogy a drága szüleim így néztek egy testvérre, hogy szeretni akarják. Akármilyen kiállhatatlan. Erre mondja Pál, néha szenvedni kell a tesót. El kell szenvedni. Nem ebből áll a gyülekezet, mert akkor ez mazohizmus lenne. De néha vannak időszakok. És azt ti nem tudjátok sokszor, testvérek, az úr meg ki, azért van a vezetőség, hogy fájjon az ő fejüknél a tietek. De a térdeteket használjátok, lehetek szívesek, hogy ne roppanjanak bele. Volt két lelki pásztor, a feleségük összejött, régi időben volt, olvastam. Kézi munkáztak, illetve stoppoltak. Nem autóstop, tehát a stoppolást tudjátok, az volt, hogy a kiszakadt nadrágra egy foltot rá stoppoltak. Néha egy láttam éresen villanykörtén, meg stoppoló tűve is stoppoltak. És most röviden mondom, az egyik stoppolta a férje nadrágjának a térdét, másik pedig az ülepét. Az egyik panaszkodott, másik hálát adott. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy kitaláltad a gyülekezetet, mint egy túlélési lehetőséget, és megadott hozzá túlélési felszerelést is. Köszönjük neked, hogy a gyülekezetben egyre több szolgálat van és szolgált, tevő és szolgált vezetőre van szükség. Köszönöm, Uram, hogy a gyülekezet most imádkozva, gondolkodva készülhet erre a tisztségújításra. Uram, köszönöm azokat, akik eddig végezték hűséggel, és Te tudod a szívük állapotát, tudod, milyen terheket hordanak. Tudom azt is, hogy aki veled hordja a terhet, az leteheti mindig ezt oda a bűntemetőbe, ahol sok szemét elfér a keresztednél. Köszönöm, Uram, hogy a Szent Lelked világosságát kérhetjük ebben, adj bölcsességet, hogy olyan testvért állítsunk be szolgálatba, akit igazában Te már fölkészítettél. Segíts fölismerni ezt a gyülekezetnek, és akik majd ezt megkapják, hadd tudják alázattal végezni neved dicsőségére, a gyülekezet épülésére, növekedésére, és hadd legyen az életük a Te kezedben olyan, hogy arra használod őket, és úgy, ahogy akarod. És tudom, hogy a jutalom nem marad el, mert Te megígérted, hogy hervadhatatlan koszorút, nem olimpiai babérkoszorút, hanem hervadhatatlan koszorút adsz a hűségesnek. Amen.